Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Szerető mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy újra készítettél alkalmat a te neved imádására, magasztalására. Köszönjük, hogy leülhetünk a te lábaidhoz, és tőled szeretnénk ma üzenetet venni, te tőled szeretnénk erőt kapni az előttünk álló hétre, a hét további napjaira. Köszönjük, hogy ezen a munkás napon is te segítettél egészen idáig bennünket, és köszönjük, hogy te segítesz ezután is. Kérjük, hogy nyisd meg előttünk ma is a mennynek a kapuját, a mennyei gazdag tárházat, és add meg számunkra azt a mai napra elkészített személyes üzenetet, amit a mai napon a mi számunkra készítettél el. Küldj szent lelket, és adj olyan igét, ami a te szádból származik. A Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Istenünk igéjét olvassuk folytatólagosan az efézusi levélből. A mai napra kijelölt ige szakaszunk az efézusi levél 4. fejezetének az első 6 versét olvasom. Hallgassuk hittel, figyelemmel Istenünk igéjét és a róla elhangzó bizonyságtételt. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Isten kegyelméből már a második hetünket kezdhetjük el ebben az új esztendőben. Sok minden változott, de az efézusi levél az maradt. Az elmúlt héten befejeztük a 3. fejezetnek a tanulmányozását, és arról hallottunk, hogy felettébb megerősödhetünk a belső emberbe. Istenünk nem csak éppen elégséges erőt, kegyelmet, áldást ad, hanem felettébb áld bennünket. Az apostol nem tudja kifejezni azt a legfelső fokot, ahogyan Isten törődik velünk, ahogyan gondja van rá. Nem tudjuk sem elgondolni, sem átélni Isten kegyelmének azt a gazdagságát, amit ránk akar árasztani ebben az új esztendőben is. És hallottuk, tapasztaljuk, hogy erre az isteni feletté való megerősítésre szükségünk is van. Különösen az évnek az elején, amikor hallottuk és tapasztaljuk, hogy erőnk feletti út áll előttünk, de erőnk feletti út van mögöttünk is. De milyen csodálatos, hogy nem vagyunk egyedül. Nem csupán a magunk erejére támaszkodunk, mert közösségben vagyunk az élő Istennel, és közösségben lehetünk egymással is. Kedves testvéreim, itt az Efézusi Levél 4. fejezetétől Pál apostol áttér a gyakorlati keresztény életre, és a hívő embernek a gyakorlati életét mutatja be az Úrban. Megszokhattuk már ezt a páli levelekből, hogy az alaposan kidolgozott elméleti részt követi a gyakorlati rész, így is mondhatnánk, hogy a dogmatikát követi az etika. John Stott csodásan fogalmaz, amikor így ír, ezek a záró fejezetek azt tanítják, hogy meg kell valósítanunk az egységet a gyülekezetben, a tisztaságot személyes életünkben, a harmóniát az otthonunkban, és a stabilitást a gonosz hatalmak elleni harcban. Kezdjük el a hívő ember gyakorlati életének a tanulmányozását, most az ige szakasz tükrében, és utána majd az egyéni bizonyságtételekben, az egyéni tapasztalásainkban. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, amint illik elhivatásotokhoz, amellyel elhívattatok. Az apostol az év elején azt mondja, hogy kérlek, de az eredeti kifejezés az azt jelenti, hogy inkább bátorítalak benneteket, kérve bátorítalak benneteket, hogy nincs az az élethelyzet, az a körülmény, az a munkahely, az a család, ahol ne lehetne Krisztushoz méltóan élni, járni. Az apostol itt azt mondja a fejezetnek az elején, hogy ha ő a börtönben az elhivatásához méltóan tudott járni, akkor te is tudsz ott, ahol most vagy, az ő dicsőségére élni. Azt mondja Pál apostol, ha én nem veszítettem el az Úrban való reménységemet, itt a börtönnek a mélyén, akkor te se veszítsd el az Úrban való reménységedet a kórházi ágyon, egyedül a szobádban, vagy ahol éppen hallgatod ezt a szolgálatot. Akkor se veszítsd el, ha azt mondod, hogy ilyen emberek között, ilyen főnök mellett, ilyen családban nem tudom bemutatni Jézust. Kedves testvérem, hatalmas örömhír szól most hozzád és hozzám, nem is neked kell erőlködnöd. Nem is nekem kell erőlködnöm. Hagyd, hogy Jézus mutassa be magát a te életed által a te környezetednek. Hadd dicsérjem meg ő, hadd emeljem fel ő, hadd fedjem meg ő, hadd védjem meg ő. Nem mi visszük Jézust a munkahelyre, a családba, hanem a bennünk élő Jézus fog megnyilvánulni a környezetünk felé. Ott és ahova az Isten állított bennünket. Kedves testvéreim, a mai napi ige az két részre oszlik, az első részben a krisztusi jellemnek az öt jellemvonását tárja elénk az apostol, majd pedig az egység szivárványának a hét színét ecseteli, adja elénk ezen a mai estén. Amennyiben Krisztus benned él, és ő növekszik benned, akkor ezek a krisztusi jellemvonások meg fognak jelenni a te életedben és az én életemben is. Melyek ezek a krisztusi jellemnek a részei? Először is alázat. Nem alázatoskodás, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy egy föld közeli, józan életet élünk, két lábbal a földön járva, fölfelé tekintve krisztusi életet élünk. Nietzsche így fogalmazott, hogy a keresztény erkölcs az rabszorga erkölcs, mert egyik fő erénye az alázatosság. Mit jelent az alázat? Clairvaux Bernard így fogalmaz, az az alázatos ember, aki Jézus mércéje alá méri magát. Jézus a mérce számára. Ezért nem gőgös, nem értékeli túl magát, és ezért nincs kisebb rendűségi komplexusa, akkor sem, ha elmondja azt, amit egy hívő cipő cipész így fogalmazott meg, hogy nincs bennem semmi jó, csak Jézus. Alázat, szelídség. Jézus magáról mondja, ezt olvassuk, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Szelídséget, alázatot csak Jézustól tudunk tanulni. Mit jelent ez a szelídség? Ez a szelídség, ez nem tutyimutyiságot jelent, hanem az erőnek a szelídségét. Nem birkaságot jelent, nem együgyűséget jelent, hanem Isten kedves bárányaiként a pásztor szavára, példájára figyelünk. Alázat, szelídség, és azt mondja, hogy hosszú tűrés. Hosszú tűrés, így fordíthatnánk, hogy türelem, végig kitartani, nem feladni, nem hátrálni. A példabeszédek könyve azt mondja, hogy többet ér a türelmes annál, mint aki városokat hódít meg. Ilyen értéke van a türelemnek. A római birodalomnak többek között az volt a titka, hogy kitartó türelmük volt. Csatát veszítettünk, de azt mondták, hogy háborút nem, mert nem adjuk fel. A végsőkig harcolunk. Pedig ők még nem tudták azt, amit mi tudunk, hogy a türelem az a Szentléleknek a gyümölcse. Ott terem bőséggel, ahol az Isten lelke betölti a mi életünket, elménket, gondolatainkat. Önmagunktól egy bizonyos szintig tudunk türelmesek lenni, de előbb-utóbb a cérna elszakadt. Elszenvedvén egymást szeretetben. Hogy jön össze a szeretet és a szenvedés? Az apostol összekapcsolja. Elszenvedvén egymást szeretetben. Ugyanis az szenved, aki tud szeretni. És aki szeret, az tud a másikért szenvedni, áldozatot hozni. A kettő szorosan összetartozik. És végül azt mondja, hogy igyekezzetek megtartani a léleknek az egységét. Milyen érdekes, hogy azt mondtam, hogy ne erőlködjük, engedjük Jézust növekedni a mi életünkbe. Az itt található szó azonban azt jelenti, hogy törekedj, erőlködj azon, hogy megtartsd a léleknek az egységét. Azaz azt mondja itt, hogy a Krisztusnak a lelke az mindig törekszik, erőlködik az egységen, az egységet munkája. Nem úgy, hogy uniformizál, hogy mindenkire ugyanazt húzza rá, hogyan munkálhatjuk az egységet. Azt mondja az apostol, hogy a békesség kötelékében. Úgy törekszünk az egységre, ha igyekszünk békességben élni embertársainkkal. De hogy ez milyen nagy dolog, azt akkor látjuk, amikor tapasztaljuk, hogy mindenütt bomlik a békesség. Családban, gyülekezetben, munkahelyen. Valami mindig közbe jön, valami kis apró porszem bekerül a képezetbe, hogyha lehet, akkor szembeállítsa még a családtagokat, a munkatársakat. És azt mondja itt az apostol, hogy ezen a békesség kötelékére törekedj, és munkáld a léleknek az egységét. És ezzel átvezet a második részre, amikor az egységnek a szivárványát adja elénk az ige. A szeretet a másik elszenvedése mellett az érett keresztény embernek az a jellemzője, hogy egységre törekszik. A mai igében ott van egy nagy feszültség, hogy ahol Krisztus van a középen, ahol a Szentlélek jelen van, ott egység van, de egység csak azok között lesz, akikben a Krisztus lelke található. De mégis azt mondja az apostol, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét. Siessetek, törekedjetek, aktivitásra hív bennünket az Isten, hogy az egységet munkálnunk kell, azon folyamatosan dolgoznunk kell. És hogyan tudjuk ezt megtenni? Békesség kötelékével. Amikor elragadna a hív, az indulat, a békesség visszafogja az én kezemet, a számot, hogy ne szóljak olyat, ne tegyek olyat, ami nem munkálja az egységet. Példa értékű az, ahogyan Ábrahám és Lót lerendezik a konfliktusokat. Mondja azért Ábrahám Lótnak, ne legyen versengés köztem és közted, se az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen atyafiak vagyunk, avagy nincs előtted mind az egész föld. Válj el, kérlek tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Isten lelke azt munkálja ki Ábrahámba, hogy ne vitázzon Lóttal, akkor se, hogyha ő az idősebb, ő a tekintélyesebb. Engedjen neki, engedje át a választást, azaz a békességet munkálja. Nem éri be áll békességgel Ábrahám. Ha a békesség megőrzésének nincs más útja, akkor inkább lemond a saját előnyéről a békesség kedvéért. De hogyan tudjuk ezt megtenni, testvérek? Nagyon egyszerűen arra fókuszálunk, ami összeköt bennünket, és nem arra, ami elválaszt. És így tárja, festi fel előttünk az apostol az egységnek a szivárványát, amely minden keresztény embert összeköt. Ezt sorolja itt az apostol. Egy a test. Krisztus teste az egyház. Az egy. A testnek vannak különböző tagjai, de attól még egy testhez tartozik a fej, épp úgy, mint a láb. Az egyház lényegét tekintve egy. A bűn miatt darabolódott szét a Krisztusnak a teste, és darabolódik mind a mai napig, amikor karámokban gondolkozunk. Ez az én karámom. Egy a test. Egy a test, egy az egyház. Aztán azt mondja az apostol, hogy egy a lélek. Ahogy senki nem mondhatja, hogy mi vagyunk az igazi egyház egyedül, úgy a szent lelket sem sajátíthatja ki senki. Odaírhatom, vagy mondhatom, hogy református, katolikus, szentlélek, evangélikus, de egyetlen egy szentlélek van. Honnan tudom, hogy jelen van a szentlélek? Nem onnan, hogy mindig róla beszélnek, hanem onnan, hogy ott jelen van az agapé. Tapintható a más megbecsülése, tisztelete, szeretete. Mert a lélek mindig az egységet, a krisztusi agapét munkája. Aztán azt mondja, hogy egy a reménység, akiben élő Krisztus él, akiben az élő Krisztus ott van, annak van élő reménysége. Bármilyen felekezethez tartozik, annak van élő reménysége. Éle benned Jézus Krisztus? Növekszik-e benned? Ha igen, akkor benned is az a reménység van, ami a testvéredben. Az élő reménység. Egy az Úr, az egyházban és a világban egy Kűriosz van, ez pedig a Kűriosz Krisztus, az Úr Jézus Krisztus, nem a Kűriosz Cézár. Ezért a korai keresztjének még az életüket sem restelték odaadni, hogy nem vallottak mást Úrnak, csak egyedül az Úr Jézus Krisztust. Egy az Úr. Ki az Úr? A te házadban, a te életedben, a te munkádban? Egy az Úr. Ez nem te vagy, hanem a Kűriosz Krisztus. Aztán azt mondja, hogy egy a hit. Egy a hit. Ó, testvérek! Hát hitvallás, az rengeteg van. Hitből is annyiféle van. De üdvözítő hitből csak egy van. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Aztán azt mondja az apostol, hogy egy a keresség. Azt mondja, hogy a hit elegendő az üdvösséghez. Mégis a hitet követi a keresség. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Nem megy bele az apostol abba, hogy ez gyermek vagy felnőtt keresség. Nem bontja ki itt az apostol. Azt mondja, hogy egy a keresség. megkereszteltek, dicsőség Istennek. Bemerítettek, dicsőség Istennek. Akkor ne kevékedj vele, ne dicsekedj vele, hanem élj ennek az egy kerességhez méltóan a mindennapokban. Egy az Isten. Istennek a lényege az egység. Csak ezt az ember nem tudja az emberi értelem felfogni, hogy lehet az a három egy, és az egy mégis három. Egy az Isten. Egy az Istennek a lényege, mégis három személyben jelenik meg. De mi az Istennek a lényege? Egy lényege? Az Isten szeretet. Theos agapé estin. Egy az Isten. De ez az egy Isten, mivel maga a szeretet, ezért nem tud önmaga lenni, hanem Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság. És a Szent Háromságot körül öleli a szeretetnek a köteléke, ami nem más, mint a Szentlélek. És összfűzi össze az egy Istennek a három személyét. Ahol nincs Szentlélek, ott nincs egység, se a gyülekezetbe, se a házasságba, se sehol. Ezért imádkozik így Luther, jér kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért, hogyha jön a végóra, mellénk álljon, hazatérésre készen találjon. Kedves testvéreim, mai napi ige két dologra hívta fel a figyelmünket, először is a krisztusi jellemnek az öt jellem vonására, amelyek megjelennek a mi életünkbe, ha ő bennünk él, és utána pedig az egység szivárványának hét színét adta elénk az apostol. És arra kér, arra bátorít, hogy ebben az új évben is igyekezzünk megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Isten tegyen bennünket ilyen békesség, egység munkálóivá itt ebben a közösségben, gyülekezetünkben, egyházunkban, családunkban, hogy tudjuk ezt a békességet munkálni ebben az egyre békétlenebb, türelmetlenebb korban. Uram, könyörülj rajtunk, és tégy a te eszközeiddé. Most pedig a kérdések, amelyek a következő beszélgetéshez segítségül szolgálnak. Hogyan tudunk az elhívásunkhoz méltóan élni a gyülekezetben, otthonunkban, munkahelyünkön? Hogyan lehet a gyakorlatban elviselni egymás szeretettel? Mit jelent a gyakorlatban a lélek egységét megtartani? Van az egységnek ára? És végül soroljuk fel az egység szivárványának hét színét a mai ige szakasz alapján. Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük, hogy a mai napon is tanítottál bennünket, és elénk adtad a krisztusi jellemnek az öt jellem vonását, az alázatot, a szelídséget, a türelmet, a szeretetet és a békességet. Köszönjük az egység szivárványának a hét színét. Add nekünk azt a látást, ami benned volt, hogy a másik emberbe, testvért is, ne ellenséget lássunk. Ha más másként gondolkodik, mint én, tudjam őt mégis szeretni. Taníts bennünket az egységnek a munkálására, a másik megbecsülésére, tisztelésére, akkor is, ha nem értek vele egyet. Taníts bennünket, hogy szelídséget és alázatot tanuljunk tőled, és így tudjuk megvalósítani mi is az egységet a békesség kötelékében. Annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymás szeretetben, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Így legyen. Amen.